Egyszer a Jung mondta azt amúgy, hogy tanuld meg az összes technikát, legyél mester az összes módszernek, de hogyha egy emberi lélekhez érsz, akkor te is emberi lélek legyél.
A tech világa belülről. Ez a Life Fintech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Üdvözöllek Zsolt itt a Life Fintech podcast csatornán, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is. Ezen a héten, ebben az adásban most nem egy IT szakember ül itt velem szemben, hanem arra kérlek, hogy mutatkozz be, Zsolt, kérlek, és mondd el a hallgatóknak, nézőknek, hogy ki vagy, és milyen karrierút vezetett ideig az EPAM-os utadon, az EPAM-os utadék szerepkörödig.
Há igen, nem egy IT szakember ül most itt, hanem egy coach, de ugye a coachok többségének nem ez az első szakmája általában, hanem van mindig egy ilyen előzetes eredeti szakmája. Én közgazdász vagyok eredetileg, és hát 20 évet dolgoztam különböző multinacionális cégeknél marketingesként. És volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy hát ebből lehet, hogy így elég lesz ez a 20 év, és ebből olyan 15 évet vezetőként dolgoztam, tehát a csapatokat vezettem. És utána így azt éreztem, hogy hát kezd elég monoton lenni, sok mindent láttam, kicsit ki is égtem szerintem benne, és akkor jött egy olyan gondolat, hogy oké, hát akkor hogyan tovább, vagy merre tovább, és akkor én sokat töltöttem azzal, hogy én is coachingba jártam, és próbáltam kideríteni, hogy mi is lenne a következő lépés, és akkor úgy döntöttem, hogy tovább tanulok, és megismerkedem a coachinggal és a szupervízióval, és én utána Károli Egyetem Pszichológiai Intézetében elvégeztem a szupervizor és a coach képzést, ez körülbelül egy ilyen 3 év, és utána gyakorlatilag coachként is kezdtem el dolgozni, magán személyként, vagy hát így magán vállalkozóként, és aztán kerültem én az EPAM-hoz tavaly márciusban tréneri pozícióba, úgyhogy itt trénerként is dolgozom, vagy főként trénerként, és ugye másik szerepem, másik lábam, ugye az a coaching.
Kicsit világítsuk meg, hogy miért van szükség egy IT cégnél coachra és trénerre. Nyilván lehet tudni, hogy mindig a fejlesztés, a fejlődés az egy fontos téma, de azért az EPAM az talán különleges abból a szempontból, hogy gyakorlatilag szerintem nem is tudom pontosan megmondani, de azt hiszem, hogy 10 000-es nagyságrendben állnak rendelkezésre képzések és mindenféle lehetőségek a fejlődésre, de miért van erre ilyen nagy szükség? Miért van ekkora választék, és hol van ebben a te helyed?
Mert való igaz, tehát hogy ebben azt hiszem az EPAM nagyon speciális. Én amikor ide érkeztem, akkor is meglepődtem, hogy ennyiféle fejlesztési, fejlődési lehetőség van. És ez igaz a tréningekre, és igaz a coachingra is. Az az szerintem nagyon érdekes, hogy a coachingot gyakorlatilag mindenkinek biztosítja az EPAM. Tehát, hogy minden olyan munkavállalónak, aki a cégnél dolgozik, mondjuk nem csak a vezetőknek például, mert nagyon sok cégnél csak mondjuk vezetőknek biztosítják a coachingot. Amiért szükség van erre, az, hogy a funkcionális tudáson túl, tehát ami mondjuk egy IT szakmai tudás, ahol rengeteg képzés van ugye az EPAM-nál, amellett az egy nagy hangsúlyt fektet a cég, és fektetünk arra, hogy személyesen is, vagy személyünkben is, személyiségünkben is fejlődjünk. És azok a készségek, amik ahhoz kellene, hogy sikeresek legyünk, bármilyen szakmában, de így az IT-ban is, az nem csak a funkcionális készségekről szól, hanem úgy, hogy arról is, hogy hogyan dolgozunk, hogyan működünk együtt másokkal, hogyan menedzseljük a konfliktusainkat, hogyan építjük a saját karrierünket, hogyan tudunk vezetni másokat. Tehát ez mind a személyiségbeli fejlődést szolgálja.
Az, hogy mindenki élhet ezzel a lehetőséggel, az azt is feltételezi, hiszen jó sokan dolgoznak itt, pontosan mondjuk el, hogy hányan.
Az EPAM szervezeténél? Hát nagyjából egy 50 000 ember globálisan. Tehát.
És ti ebben a szervezetben coachként nem is csak feltétlenül a hazai közösséggel foglalkoztok.
Így van, így van. A coachok globálisak ilyen szempontból. Nagyon sok köztük alapvetően a tréner és coach egyben, tehát tréningeket is tartanak, és coaching folyamatokat is vezetnek. És ilyen szempontból mindenki találhat magához illő, hogy így fejezzem ki, magához illő coachot. És ezt nem csak Magyarországról teheti meg, hanem a világ bármely részéről. Tehát ebben a szempontból is nagyobb a diverzitása annak, hogy kit is választunk. És ez fontos szerintem, hogy sokféle személyiségű coach legyen megtalálható a kiválasztásnál, ahogy egy választok coachot, mert hogy igazából ez a fontos, hogy van-e kémia a coach és a coaching partner között.
Ezzel folytatjuk, de az előző kérdésemhez még az kapcsolódott, hogy ugye azt mondtad, hogy mindenki számára a lehetőség ez. Na most ez azt feltételezi, hogy akkor a coachok is számosan lehetnek, vannak, hiszen ha mondjuk mindenki élne ezzel a lehetőséggel, akkor igen, azt gondolom, hogy nagyjából annyi coachra lenne szükség, ahány kollega van, vagy egy kicsivel kevesebbre nyilván, de hogy ez egy nagy közösség, sokan vagytok.
Ez egy nagy közösség, nyilván nem mindenki él a lehetőséggel, tehát nyilván nem mindenki az EPAM-nál él a coaching lehetőséggel. Mi amúgy sokszor népszerűsítjük ezt a személyes fejlesztési formát, tehát azért pont most ebben a podcastban is gyakorlatilag. Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon nagy személyre szabott segítség lehet, és ilyen szempontból igen, sokan vagyunk, nagyjából egy ilyen, ha egyéni folyamatról beszélünk, egyéni coaching folyamatról, egy ilyen 10 alkalmas coaching folyamatot ad így az EPAM, vagy erre van lehetőség, amit egy központi felületen ki tudjuk választani a coachunkat, tudunk vele egy első beszélgetést csinálni, és az első beszélgetés alapján el tudjuk dönteni, hogy tudunk-e együtt dolgozni.
Egyszer azt hallottam valahol, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen minden embernek szüksége lehetne coachra, tehát hogy minden egyes ember mellé rendelhetnénk egy olyan segítőt, amilyen te vagy. Ez a 10 alkalom, ez mire jó, és hogy valóban így van-e, hogy szerinted mindenkinek szüksége lehetne erre? Tehát, hogy sokan ezt gondolják, hogy ugyan már, hát nekem miben kéne fejlődni, miért is volna szükségem arra, hogy valakivel foglalkozzak. Vannak ezzel kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy a társadalomban még a verzió a segítségkéréssel önmagában. Úgyhogy ez a kérdésem első fele az, hogy te mit gondolsz erről, hogy valóban tényleg mindenkinek szüksége lehet coachra?
Én azt gondolom, igen, és ezzel én egyet is értek. Tehát a legjobb módja annak, hogy valaki ezt megtapasztalja azt, hogy elkezdje csinálni, ugye, és akkor látom, hogy ez nekem miben segít. És persze odáig meg vezet egy út, hogy hogyan kérek segítséget, hogy egyáltalán tudok-e segítséget
vagy
kérni.
Vagy hogy egyáltalán honnan tudja, hogy mi az, amiért neki segítségre van szüksége.
Hogy milyen segítségre például.
Akkor erre majd térjünk ki, hogy honnan tudod te azt, hogy neked miben kell segítség, és hogy te pont az vagy, akinek kell, hiszen ha mindenkinek, akkor tulajdonképpen mindannyiunknak meg kellene nézni, hogy nekem miben lehet ezt igénybe venni, miért lehet igénybe venni.
Igen, alapvetően, hogy a segítségnyújtásnak, vagy hát a személyes fejlesztésnek vannak különböző formái, és nem mindenki tudja, hogy mi mire való, de nem is kell amúgy ezt tudni. Ha van olyan elakadásunk, amit úgy gondoljuk, hogy szeretnénk rajta változtatni, de valahogy nem látjuk azt, hogy hogyan. Vagy már nagyon sok mindent csináltunk ezzel kapcsolatban, de mégsem történik meg az a változás, amit mi szeretnénk. Ugye akkor gyanakodhatunk arra, hogy lehet, hogy egy külső segítséget érdemes igénybe venni, mert már lehet, hogy elmondtam a családomnak, megkérdeztem a barátaimat, a szomszédot, az ismerősöket, a kollégáimat, és már mindent végigjártam, és mégsem történik változás. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a helyzetek például, amikor gondoltunk arra, hogy igen, lehet, hogy egy professzionális segítő, vagy professzionális támogató funkció kellene az életünkbe, vagy a szakmánkba. Mert ugye ez is külön választható. Coachingban, és amit most itt az EPAM-nál is csinálunk, az leginkább azért üzleti jellegű coaching, tehát az azt jelenti, hogy a szakmai személyiségemre, a szakmai szerepemre fókuszál, tehát arra, hogy vagyok én a karrieremmel, hogy vagyok én az adott pozíciómmal, hogy vagyok a főnökömmel, beosztottaimmal, kollégáimmal, konfliktusaimmal. Tehát alapvetően ezekre, és persze vannak az életem más területei, ugye a magánéleti területek, ott ugye szintén van coaching, amit life coachingnak hívnak, ami szintén egy fejlesztő, támogató folyamat, és ugye természetesen ott van a pszichológiai tanácsadás és a terápia, ami leginkább magánéleti szerepekre vonatkozik, vagy fókuszál, és főleg a múltbeli elakadásainkra, tehát gyerekkori traumák, személyiségstruktúra elakadásai. A coaching ezzel szemben viszont inkább a jövőre néz, vagy a jövőben néz, és azt nézi, hogy mi a célod, milyen változást szeretnél az életedben, ehhez milyen erőforrások kellenek, és mondjuk mi húz vissza ebből a változásból. Tehát, hogy ez egy belső és külső munka is, belsőleg hol vagyok, hova tartok, mi a célom, akár a szakmai szerepembe, karrierembe, és hova kellene tennem a fókuszaimat, hogyan kellene priorizálnom ezeket. Lehet, hogy tudom a célom, de nem tudom, hogy hogyan jussak el oda, milyen opcióim vannak, milyen utakat láthatok ebben, és hogyan valósítom meg. mindazt, amire most rálátok magamban egy ilyen coaching folyamatban. Tehát nem csak a belső munka fontos, hanem külső is, hogy ezt hogyan teszem ki a külvilágba, és hogyan, és mit fogok tenni.
Milyennek a folyamata, hogyan történik ez az EPAM-nál? Valakinek a tudomására jut, vagy egyáltalán azt gondolom, hogy ebben a közösségben ez nagyjából egy ilyen köztudott dolog, hiszen a többiek is élnek a lehetőséggel, akkor hallanak róla. Elgondolkodik valaki, és szeretne ebben segítséget kérni, akkor hogyan tudja ezt megtenni, mi ennek a menete?
Gyakorlatilag van egy felület az EPAM-on belül, ami egy globális honlap, és ahol a legtöbb képzésünk is van, itt gyakorlatilag elérhető maga a coaching felület, és ezen a felületen jelentkezve választhatjuk ki a coachokat első beszélgetésre. Tehát az azt jelenti, hogy még nekem ott szimpatikus a coach és az ő bemutatkozása, meg nyilván van egy fénykép, nagyjából ezt lehet látni, és akkor azt mondom, hogy hát például nekem fontos az, hogy ő ne magyar legyen, vagy nem Magyarországon, hanem kicsit távolabb tőlem, meg kicsit távolabb a szervezettől, mondjuk, és mondjuk nem tudom, valamiféle másik országból jöjjön, mondjuk fontos az, hogy az is fontos lehet, hogy kivel érzem magam amúgy biztonságban, ez egy fiatalabb coach, vagy egy idősebb, vagy egy nő, vagy férfi, ez is fontos szempont, illetve milyen tapasztalata legyen. Ezeket úgy nagyjából mind látom itt a felületen, kiválasztom, és van egy első beszélgetés, ahol megnézzük, illetve hát a munkavállaló is megnézzük, hogy hát tudnék-e én vele együtt dolgozni ebben a 10 folyamatban. Érzem ezt a támogatást, érzem ezt a biztonságot vele, hogy én tudjak dolgozni. A coach is megnézi amúgy, ezzel a szempontból, ez a másik oldalról is fontos, mert a coach meg azt nézi meg, hogy ez a téma, ez coaching téma-e, tudok-e ebben én segíteni, tudok-e ebben én támogatni, mert azért nagyon sok olyan téma lehet, ami már inkább pszichológiai tanácsadást vagy terápiát igényel, és akkor viszont a coach felelőssége az, hogy erre fölhívja a figyelmet, hogy ez a témát én már a kompetencia határaimon kívül esik, és akkor inkább egy pszichológiai tanácsadásra lenne szükség.
10 alkalom, az 10 hét, vagy 10 hónap, mert hogy azért ebben nagyon sok tényező szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy néha nagyon jó, amikor el tud telni egy hónap, és van rálátásunk az előzőekre, de van olyan is, amikor egy hetes etap az, ami intenzívebb és célra vezető, ezt te döntöd el, a helyzet dönti el, vagy egy szisztéma dönti el.
Ez alapvetően a két fél megállapodása. A coaching az ilyen nagyon ilyen partnerségi viszony, és egy ilyen abszolút felnőtt-felnőtt kapcsolat. Tehát az elején, ha úgy döntünk, hogy együtt dolgozunk, akkor van egy ilyen kis kapcsolati szerződésünk. Ez azt jelenti, hogy itt megállapodunk mindenről, ami a mi együttműködésünk keretét adja. És ezek közé tartozik az, hogy hányszor találkozunk, mikor találkozunk. A céltól is függ amúgy az, hogy mondjuk ez heti alkalom, vagy két heti, vagy havi. Alapvetően azt szoktuk javasolni, ez ilyen általános irányelv, hogy két hetenként legyenek a coaching alkalmak, de ettől el lehet térni. Ha a coaching partner, aki velem szemben ül, neki mondjuk heti kívánsága van, akkor azt mondom, hogy igen. Ha mondjuk neked egy olyan határidőd van, például, hogy neked jövő év, nem tudom én, januárjára te szeretnéd ezt a készségedet fejleszteni, akkor lehet, hogy nincs időnk arra, hogy két hetente találkozunk, csak ha nem hetente kell. De hogy ez mindig egy megállapodás kérdése. Két hetet szoktunk javasolni, mert hogy addigra már eltelik annyi idő, hogy reflektálni tudjak, hogy mi történt két héten belül, hiszen valami változást akarunk elérni, azt ki is kell próbálni abban a két hétben, mert sokszor nem az ülésen történnek a dolgok, hanem az ülések között. Tehát amikor van egy valami tanul, valami fölismerés keletkezik, és kipróbálom abban a két hétben, akkor vissza tudok menni a következő alkalommal, és be tudok számolni, hogy hú, kipróbáltam, ez változott, hú, milyen jó.
A hallgatóink azok nagyon sok történetet hallottak már, amiben gyakran szerepel az, hogy valaki juniorból medior, mediorból senior lesz, és itt nem csak a szakmai készségekről van szó, hanem a soft skill-ekről is, és ilyenkor szokott egyébként az felmerülni, hogy mi hiányzik még, és pont nemrég készítettem egy interjút egy epamos kollégával, aki mondta, hogy a vezetői készségén kell fejleszteni, és ilyenkor ez nagyon adekvát, hogy akkor ott vagytok kéznél. Mondtad a két heti havi alkalmakat, mennyire lehet mondjuk egy ilyen készségen ez alatt a 10 alkalom alatt hatékonyan segíteni?
Ugye a coaching mindig egy folyamat, és annak van egy eleje és vége, és a 10 alkalom az egy folyamatot jelent. az nem azt jelenti, hogy csak 10 alkalmat lehet, de hogy egy folyamat, az 10 alkalomba áll. Tehát elkezdjük az elsőn, és a 10-nél le fogjuk zárni, és annak van egy célja ennek az egész 10 alkalomnak, amit az első 2-3 alkalommal meghatározunk közösen, illetve nem közösen, igazából a coaching partner fogja meghatározni az ő célját, hogy mit szeretne elérni a 10. alkalom végére. És ebben az irányban dolgozunk. Tehát a 10 alkalom az így néz ki. A vezetői készségekben ez egy nagyon fontos rész, mert a coaching az rengeteget tud ebben segíteni. Akár új vezetőknél, de nem csak új vezetőknél, hanem tapasztalt vezetőknek is nagyon hasznos a coaching, mert sokszor a vezetők nagyon egyedül vannak. Ez egy nagyon magányos szerep tud lenni. El tudok benne szigetelődni. Nyilván sokkal több a felelősség, vagy sokkal nagyobb a felelősség, nagyobb a stressz is. Tehát az, hogy érzelmi támogatásban részesüljek, és a készségfejlesztésben együtt, a coaching nem csak készségfejlesztés, hanem ez a fajta érzelmi munka és érzelmi támogatás is. Azt szoktam mondani, hogy érzelmi munka nélkül nincs is coaching. A vezetőknek külön-külön hasznos lehet. A 10 alkalom alatt nagyon sok készséget lehet fejleszteni, amúgy pont ezáltal, hogy személyre szabott, hogy ki tudja próbálni. Például mondjuk delegálással van problémám, mint vezető, mindig azt mondom, hogy hamarabb megcsinálom, mint ha odaadnám másnak, és akkor azt nézegetjük, hogy melyik az a kis teszt szituáció, amikor te oda tudod mégiscsak adni, és nem fogsz annyira félni, nem olyan nagy kockázatú az a feladat, hogy most odaad, és akkor ezt próbáljuk ki. És akkor próbáld ki a következő alkalomig, és akkor hozd vissza, hogy milyen volt ezt megélni belülről, milyen volt ezt odaadni, hogy csinálta meg, mit csináltál, féltél nagyot, vagy semmi nem történt igazából, tökre működött, megcsinálta, és ha már van egy ilyen tesztem, akkor már nagyobb az önbizalom, hogy legközelebb is ezt jól fogom delegálni ezt a dolgot.
Mi a módszertan, és mik az eszközök? Mert hogy számos különböző iskola van, és... Az eszközök között én úgy vélem, hogy vannak azért átfedések, de biztos, hogy ahogyan a pszichológiában is vannak különbözőféle módszertanok és különböző iskolák követői, ha csak a ismert ilyen tévében sokat szereplő pszichológusokat látjuk, akkor ott is van olyan, aki esetleg a nyers stílusnak a híve, és ahol inkább szembesítik a problémával, van, ahol inkább az empátia az, ami döntő. De te milyen iskolát képviselsz, vagy úgy egyáltalán mennyire jellemző, hogy sokféle akár a coachoknak és a módszertana az EPAM-nál, és aztán majd később utána az eszközökre is térjünk rá. Ez a második része volt a kérdésnek.
Uh-huh. Nagyon fontos kérdés olyan szempontból, hogy igen, rengeteg irányzat van a coachingon belül, iskola, ahogy te mondtad, és persze rengeteg eszközt használnak, meg technikát, meg feladatot, meg módszertant, de szerintem nem ez a legfontosabb a coachingban, hanem pont a coachnak a személyisége, a szemlélete, mert meg kell tanulni a technikákat coachként, meg kell tanulni nyilván a kompetenciákat, meg azoknak a határait, tehát ezt nagyon kell tudni, de egyszer a Jung mondta azt amúgy, hogy tanuld meg az összes technikát, legyél mester az összes módszernek, de hogyha egy emberi lélekhez érsz, akkor te is emberi lélek legyél. És hogy kb. Hát ha én most kb. Ezt képviselem amúgy, de hogy leginkább a coachok többsége a személyiségével dolgozik. És ebben lehetnek különbségek. Amit te mondtál, hogy valaki mondjuk jobban konfrontatívabb coach, tehát mondjuk jobban challenge-el valakit, vagy jobban támogató coach. De igazából ezeknek a kombináció jó. És én azt szoktam mondani, hogy ez a coaching partnertől függ. Tehát én azokat az eszközöket és módszereket fogom használni egy coaching folyamatban, ami neki segít. És ezt nem tudom előre, hogy mi segít neki. Ezt abban a kapcsolatban fogjuk kideríteni, amikor dolgozunk. Tehát nekem például soha nincs, én nem készülök ilyen szempontból a coaching alkalmakra, van a fejemben valami, de ezt azonnal mellém tudom tenni, és félre tudom tenni, ahogy az ügyfél megérkezik, és ott dolgozunk. Tehát én az itt és mostban dolgozom ilyen szempontból, persze vannak eszközök, de nem ez a fontos. Az a fontos, hogy a coach ismerje saját magát, járjon, tehát nyilván képezze magát a funkcionálisan, de nem csak funkcionálisan, hanem járjon szupervízióba, vigye be ezeket az eseteket, hogy én coachként hogyan éreztem magam ebben a coaching folyamatban, tehát dolgozza föl a saját belső akár elakadásait, mert így tud majd hatékonyan segíteni. Tehát azok a jó coachok, akik a saját személyiségüket, mint eszközt tartják karban.
Ezek szerint coachként neked is rendelkezésedre áll a lehetőség, hogy coachhoz járj az EPAM-nál. Ezt hívják szupervíziónak.
Igen, van lehetőségem, hogy coachhoz járjak. Ez nem feltétlenül szupervízió még. Van a kettő között különbség. A coachingban ugye mindig van egy cél, amit mondtam. A szupervízióban nincs. A szupervízióban egy esetet hozok, tehát mondjuk azt mondom, hogy én dolgozom most valakivel, és ezt a helyzetet beviszem szupervízióba. És akkor én azt mondom, hogy hú, hát ez a történet engem coachként nagyon behúzott, és hogy ott nagyon, nem tudom, mérges lettem, vagy nyilván, amit az ügyfél nem látott, de hogy nekem azért ott most megjelentek érzelmek, és hogy van ez, és mit kezdjek én ezzel, és hogy tudok legközelebb másképp viselkedni, vagy ezeket az érzelmeket magamban helyre tenni, amikor dolgozom. Tehát, hogy ez a szupervízió. Ehhez kicsit más a szupervízió, mint a coaching ilyen szempontból. A coaching az én mondjuk azzal mennék el, igen, hogy mondjuk az EPAM-on belül coachingban, hogy akkor nem tudom, én szeretnék tudom, x éven belül, vagy x időn belül mondjuk ezeket a készségeket fejleszteni, vagy ebben a pozícióba átlépni, és ehhez mit kell tennem. Szóval a kettő között van különbség azért. De amúgy igen, én is coachként el tudok menni coachhoz.
Mennyiben jelent számodra a folyamatos tanulás egy nagy haladást, vagy pedig a tapasztalatok, amit szerzel? Mert nekem van egy olyan vélelmem, hogy talán az, hogy minél több emberrel dolgozol, az talán még lehet, hogy egyet többet jelent, mint az, hogy esetleg olvasol, ami szintén elengedhetetlen, de hogy ez egy kicsit akadémikus, passzív dolog. Emberekkel lenni ez meg önmagában a tapasztalás szerintem nagyon, én így gondolom, sokat jelenthet.
Ez így van, ez teljesen így van, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas és változatos dolog. Én azért nagyon szeretem a coachingot csinálni is, mert hogy én is annyit tanulok egy folyamatban, és nem a könyvekből, és nem amit elolvasok, vagy nem egy videóból tanulom, hanem az interakcióból, a kapcsolódásból, azokból a kérdésekből, amit a partner behoz. Ebből én is rengeteget tanulok, és mivel nagyon sokféle személyiséggel találkozunk coachként, mindig más-más szemléletet kapunk, mindig más-más perspektívát kapunk. Ez feltételezi azt, és azt is jelenti, hogy sokkal nyitottabbá válunk, és nyitottabbnak is kell lennünk, mint coach, de hogy ez a fajta sokféle tapasztalás, amit mi is megtapasztalunk ott, az abból iszonyatosan sokat lehet tanulni, és ebből lehet igazán sokat tanulni.
Én úgy gondolom, hogy neked ez az EPAM-os coaching munka, ez valami elképesztő gyakorló terep lehet. Lévén én már legalább 200-300 emberrel beszéltem, és nem nagyon ismerek ennél diverzebb, és nyitottabb, és sokszínűbb közösséget. Tehát azt mondtad, hogy nagyon sok érdekes emberrel beszélgetsz. Van-e valami mintázat, amit így ebben az iparágban, az IT-ban észrevettél, felfedeztél, hogy jellemzően mi az, amivel a kollégák hozzád fordulnak, hozzátok fordulnak?
A mintázat leginkább azt gondolom, hogy nem a személyiségre vonatkozik, hanem inkább a munka jellegére. Tehát vannak olyan visszatérő témák, amikkel érkezhetnek mondjuk így az IT cégeknél, mint nálunk is. Például az, hogy azért nagyon sokan otthonról dolgoznak, tehát még nem egy irodában, vagy csak ritkán mennek be irodába. És ebben vannak kihívások. Van, aki ezt nagyon szereti, van, akinek ez kihívás olyan szempontból, hogy vezetett egyfajta elszigetelődéshez, vagy egyfajta magányossághoz. Tehát, hogy ez például szokott topik lenni, vagy szokott téma lenni. Az is szokott téma lenni a home office kapcsolatában, hogy tudom én letenni a munkát otthon. Tehát, hogy ne az legyen, hogy fölkelek, odaülök a géphez, este meg lefekszem, tehát, hogy és akkor ennyiből áll a nap, hanem hogy tudok határt képezni otthon, saját magammal és saját magamban a munka és a magánélet kapcsán. Tehát a munka-magánélet egyensúly az szintén egy nagyon fontos, meg sokszor előjövő téma, illetve a monotonitás sokszor. Tehát az ugye ebben a munkában lehet...
Ez a kiégéshez vezető út?
Vezethet, azt mondanám. Tehát, hogy a kiégés felé vezető út, az sokféle dologgal van kikövezve, de az, hogy ha a rutinban vagyunk sokáig, tehát, hogy ez a fajta monotonitás az életünkben megjelenik, és nem állunk meg, akár pihenni, akár olyan dolgokat csinálni, amik föltöltenek, és nem azért, mert ez teljesítmény, vagy ez egy eredményorientált tevékenység, hanem azért, mert én szeretem ezt csinálni. Ha ezt nem tesszük bele ezeket a kis megállókat ebbe a rutinba, akkor igen, az vezethet egyfajta kiégéshez. De természetesen azért mondom, hogy vezethet, mert ennek ez nagyon egyedi. Tehát ez mindenkinek nagyon másképp alakul ki, másképp jelentkezik. Vannak ennek környezeti tényezői, és vannak egyéni személyiségbeli tényezői is.
Hogyha már megemlítettük valamilyen módon a kiégést, akkor azért ez egy nagyon kúrens téma, ami azt illeti, és végképp az IT-ban azt hiszem, hogy fennállhat ez a veszély, Akkor erről is néhány szót ejts azért, hogy ez mennyire jellemző, és mennyire lehet orvosolni, hogy ha valaki esetleg már a jeleit észleli, és azt hiszem, hogy beszélgettünk már erről korábbi podcast adásokban volt ilyen témánk, és a jelei ennek, talán Pályer Krisztinával volt ez az adás, és hogyha valaki rákeres, akkor megtalálja, ő beszélt erről, akkor mennyire lehet ezt ebben a folyamatban kezelni, és mennyire lehet mondjuk akár megelőzni?
Leginkább a megelőzés szóval fontos a kiégéssel kapcsolatban, mert sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni utána. És a kiégésnek az nem is ilyen fekete-fehér, hogy most ki vagyok égve vagy nem, hanem egy ilyen folyamata van, és fázisai, ahol valahol tartózkodhatok. És sokszor azt szokták mondani, hogy a kiégés igen, akkor veszem észre, amikor már fáradt vagyok, meg nincs energiám, meg motiválatlan vagyok, meg már a kis apró feladatok is nagyon nagynak tűnnek, de alapvetően nem itt kezdődik a kiégés, és ez a fajta megelőzés ezért fontos. A kiégés ott kezdődik, és ez az első fázis, amikor nagyon sok energiám van, tehát pörgök, aktív vagyok, hiperaktív vagyok, szeretem a munkám, ezért nagyon sokat is csinálok belőle, sőt, nagyon sok mindent magamra is veszek, és nem pihenek. Tehát az első fázis, amikor hiperaktivitás van pihenés nélkül. Ebből tudhatjuk azt, hogy ez már a kiegéshez felé vezethető. Ilyen szempontból, amikor már azt veszem észre, hogy eltolódik a munka irányába az életem. De olyan szempontból, hogy mondjuk lemondok eseményeket, meg találkozókat, magánéleti találkozókat, vagy baráti találkozókat azért, mert nekem dolgoznom kell, vagy nekem azt még meg kell csinálni. Tehát ez például egy nagyon erős jel, hogy itt valami nem stimmel, itt valamit érdemes lenne változtatni. Tehát amikor nagyon aktívak vagyunk, nagyon szeretjük, de nem pihenünk, az az első fázis. És ez talán a legfontosabb a kiégés szempontjából, a megelőzés, hogy tudjuk, hogy itt kell észrevennünk, és nem akkor, amikor már nincs energiánk, mert akkor már egyrészt másfajta segítségre van szükség, illetve több ideig tarthat kijönni belőle.
Van-e olyan dolog, olyan téma, amit mindenképpen szeretnél még ennek kapcsán érinteni, mert hogy fontos, hogy akár a kollégák, akár a jövendő, leendő epamosok tudjanak erről, valaki ehhez a céghez jön, akkor ez egy nagyon fontos tényező, én úgy gondolom, tehát az, hogy a mentális egészségére igyekeznek figyelni, hogy lehetőséget adnak, ez szerintem egy nagyon nagy fegyvertény.
Én is így gondolom, és ez nagyjából az elején ezt említettem is, hogy kevés ilyen cég van, aki mondjuk coaching folyamatot ad a munkavállalóknak, és ezt a fajta támogatást, főleg azért amúgy, mert a coaching önmagában az egyik legdrágább fejlesztési forma, hiszen egy személyre szabott egyéni foglalkozásról beszélünk, és igazából ez nem csak fejlesztés, hanem valóban egy olyan támogatás, ami a mentális egészségvédelmet szolgálja. Tehát ilyen szempontból én azt szeretném így üzenni, vagy mondani, hogy érdemes mindenképp kipróbálni a coachingot, hogy legyen egy tapasztalat, legyen egy megélés azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan tud nekem segíteni, mit tud ez az egész. Mert én nyilván itt beszéltek arról, hogy ebben is ebben tud segíteni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy adjunk információt, de az a fajta, amit te is mondtál, személyes megtapasztalás, a tanulás legfőbb forrása. Tehát ott ki tudjuk próbálni, már pedig az EPAM-nál ezt ki lehet próbálni, akkor mindenképp tudom javasolni mindenkinek.
Zsolt, egy olyan kérdést tennék föl neked a végén, amivel biztos, hogy gyakran találkozol, amiben megkérdőjelezik a coachokat és a coaching hatékonyságát. Ez, azt gondolom, hogy ez egy ilyen megosztó téma ma. Hogyan kezelitek ti ezt, és talán pont ezért is nagyon fontos, hogy beszélünk erről, és mondtad az előbb, hogy ki kell próbálni, hogy ezt egy kicsit cáfoljuk, vagy megértsék azok, akiknek a verziójuk van, hogy mit is jelent ez pontosan.
Igen, abszolút ez elő szokott jönni. Főleg azért, mert azért van a szakmában...
Bocsánat, hogy szokott előjönni?
Pont úgy, ahogy mondod, hogy azt mondják, hogy hát mindenki coach már.
Ezt akár tehát, így a cég berkein belül is tapasztalod?
Ezt mondjuk ott még nem tapasztaltam, de azért ezt hallom máshonnan, meg sokszor szembe kerülök ezzel, hogy már mindenki coach, és igazából nem is tudjuk, hogy akkor mire való. Tehát sokszor az ellenérzések abból jönnek, hogy nem is ismerjük. Tehát, hogy van egyfajta véleményünk róla, nincs igazából tapasztalatunk vele, de mások mondták, hogy ez ilyen és olyan és amolyan. Igazából nyilván van abból a szempontból, hát nem az alapja, van alapja olyan szempontból, hogy azért, mint minden szakmában vannak különbségek szakemberek között. Vannak képzettebb szakemberek is vannak, kevésbé képzettebbek. Erre azért nagyon jó olyan szempontból az EPAM, hogy ott minősített coachok dolgoznak. Tehát az azt jelenti, hogy van egy nemzetközi minősítésük, ami vagy egy nemzetközi szervezet által minősített coachok, vagy egy egyetemi diplomával rendelkeznek coachingban. És ez egy fokmérője annak, hogy kihez, vagy milyen coachot válasszunk. De ez csak egy fokmérője. A másik fokmérője az, hogy milyen a személyiség, és hogyan tudok vele dolgozni, amiről már beszéltünk. Hogy ez előjön, de aki meg tudja tapasztalni, az én azt gondolom, és azt látom, hogy óriási véleményváltozáson megy keresztül, amikor meglátja azt, hogy nekem ez hogyan segít, és ennek mekkora ereje van, amennyiben jól csinálják. Van sok rossz tapasztalat is amúgy. Amúgy szoktam ezt is hallani, és ezért fontos, hogyha az EPAM-nál próbáljuk ezt ki, akkor biztosak lehetünk benne, hogy olyan szakemberhez kerülünk, aki képzett a coachingban, és nagyon sok évet belerakott, nyilván a képzésbe is, és a tapasztalásba is, a gyakorlatban.
Mennyire van sikerélményed az elmúlt másfél évben?
Abszolút. Azt gondolom, a coachingban azt soha nem tudom előre, hogy mi fog történni, ugye? Nem is kell tudnom amúgy, mint coach. A coaching partner, aki velem szemben ül, az a fontos, hogy neki mi a siker, és az általában az ő célja, hogy én elérem ezt a célt ebben a coaching folyamatban, vagy nem. A fokmérője a coaching sikerességének az az, hogy történt-e valamiféle elmozdulás, változás, ami fenntartható. Tehát nem egy hétig szól, meg nem két hétig változtam szokásaimban, hanem tartósan. És ez a fajta eredmény az, amit én a coaching sikerességében mérek, de mondom, nem az a lényeg, hogy én mit gondolok a coaching sikerességéről, hanem amit a velem szemben ülő coaching partner gondol, hogy nekem mi a fontos, nekem mi a siker, én hogy értékelem ezt a folyamatot, sikeres volt, nem volt sikeres, elértem, nem értem el, hogyan lehetett volna ez jobb. Ez számít igazából a coaching folyamatban.
Mi az, amivel szakemberként ebben a szerepkörben elégedetlennél ezen a munkahelyen? Akár a saját karrieredre gondolok, akár arra az attitűdre, amit a kollégák a coachinggal szemben tanúsítanak.
Én azt gondolom, hogy amúgy, ha csak az EPAM-ra gondolok, ez a fajta nyitottság és elfogadás abszolút megvan. Én amivel, hát most, hogy elégedett lennék, de nyilván örülnék neki, ha minél több embernek tudnék segíteni ezekben a folyamatokban. Tehát alapvetően ez az én célom, hogy az egyéni hatás, ráhatás, vagy az egyéni segítség, és nyilván ezért is csinálom, hogy ez megjelenhessen az emberek. Én azt gondolom, hogy ami fontos, hogy az emberek, akik érkeznek coachingban, azok úgy menjenek el, hogy én saját magam alakítom az én saját jövőmet, és nem elszenvedője vagyok a körülményeimnek. És ezt én ezt próbálom erősíteni, és maga a coaching is ezt erősíti, hogy van egy szabadságom, és van egy felelősségem a saját életemben ahhoz, hogy változtassak.
Köszönöm szépen, Zsolt, és köszönöm a hallgatóknak és a nézőknek is, hogy velünk voltak ezúttal is.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát.